Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.
Én azt gondolom, hogy az emberek azért tűrik ezt most még viszonylag jól, mert arról azért nem szabad megfeledkezni, hogy nem egészen 4 hónappal ezelőtt volt egy iszonyatos mennyiség, volumenű pénz kiáramlás.
Vita Dániel, Pető Péter, valamint Nagy József a mai háromharmadban. Utóbbit már, mint Nagy Józsefet, tehát engem már most elvesztett ezek, mert hogy föntről jövünk a redakcióból. Most van 11 óra 9 perc, és eddig néztük oda fent a gulyásféle kormány szóvivőit. Nem merte megmérni a vérnyomásomat, csak felírtam egy pár olyan mondatot, amit én kikészültem. Például attól, hogy a baloldali pártokat ki... Ugye a gulyás egy kedves, jószándékú, okos, művelt ember, aki rezzenéstelen arccal mond olyan mondatokat, mint amiket most mindjárt be fogok idézni. Tehát egyrészt kéri a baloldali pártokat, hogy ne dolgozzanak az ellen, hogy a tanárbéremelés végre tudja hajtani a kormány ugye uniós pénzből. Teszem hozzá, hogy most miért kéne nekünk uniós pénzből bért emelni. Aztán azt mondja, hogy az EU-ban Magyarország nem vétóz egyetlen döntés sem, mert senkinek sincsen vétójoga, hanem nincs döntés, ha nincs egyetértés. Aztán azt mondja, az ellenzék a szabadság ellen van, amikor dugódíról és az autóknak a belvárosból való kitiltásáról beszél, és a kormány, a szabadságpárti kormány azt szeretné, hogy lehetőséget teremtsen az embereknek arra, hogy úgy éljenek, ahogy akarnak, ha nagy autóval akarnak járni, akkor nagy autóval járjanak, ha 23 fokra akarják felfűteni a lakásukat, egyébként ezt teszem hozzá a közpénzből szponzorált gázzal, akkor tehessék. Tehát a magyar kormány szabadságpárti. Aztán szóba került a 2024-es önkormányzati és EP választás, ugyanazon a napon kéne, hogy történjen, Gulyás emellett hitettet. És azt mondja, hogy csak azért, hogy spórolhasson az ellenzék a kampányköltségein. Ugye miközben arról van szó, hogy az ellenzék az Európa Parlamenti választáson nyilván külön indulnának, mi is erről korábbi háromharmadokban beszéltünk, hogy mindenki megmérettessék, hogy mennyit ér. Az önkormányzat viszont együtt kéne indulni ahhoz, hogy bármi felelősség legyen a kormánnyal szemben. És aztán utána a finishbe fordulva, mi láttunk a finishből, azt mondta, hogy Budapest működtetés az elmúlt 2 évben sokkal rosszabb, mint korábban, csak mondjuk a források különbségéről nem volt szó. És a végén pedig, ezt most már telefonomon nézte meg, hogy leértünk ide a stúdióba, akkor azt mondja, hogy senkinek az euró kapcsán, 400 forintos euróról, senkinek a személyes döntésében nem szeretnék beleszólni. Ha valaki megnézi a magyar forint árfolyamát, a környező országok valutájával megegyezően mozgott, ez egész egyszerűen hazugság. Tehát nyilván lehet egy-egy olyan hetet kinézni, amikor valamelyik valutával együtt mozgott, de hogyha megnézzük az elmúlt 1-2 hónapot akár a kunával, vagy számos más közép-európai valutával szemben egészen máshogyan mozgott a forint. Ráadásul ugye, hogyha azt nézzük, hogy 2010-ben a kormányváltásnál 265 forint volt egy euró, most pedig ugye 400 fölé került, akkor ugye 402 forintnál, ezt most én gyorsan beszoroztam, 51,7%-os cserearányromlás történt meg a mi nemzeti valutánkat illetően, és hogyha ez nem lett volna, akkor mondjuk például a benzinástopra sem volna szükség, ami most megterheli a magyar kormányt, hanem magától lenne 480 forint, talán még kevesebb is a benzin. Nos, ezekkel a témafelvetésekkel szerettem volna inspirálni és csiklandozni a jelenlévő Pető Pétert és Vita Dánielt. Lehet ebből választani.
Ezt akartam mondani, hogy előjáróban azt tudom mondani, hogy ha vérnyomás problémáid vannak, és a cinizmus nehezen
futok.
Akkor semmiképpen ne a kormányinfóval melegítsen be, mert ezeket biztosan súlyosbítani fogják, de amúgy meg válasszál.
Könnyen mond tanácsokat, ugye 3-ból 2 magas vérnyomásos van a stúdióban, és az egyetlen azonnal.
De ugye teszünk is ellene rendszeres futással, szerencsére tegnap este mentem ki utoljára, ezzel sikerül levinnem 120/80 környékére az értéket, de most attól tartok, hogy ma este ismét egy dupla adagot kellett olyak ahhoz, hogy ezen túl legyek. Bárti lehet, hogy a csillogó internetusatokkal majd megnyugtatok engem annyira, hogy mire kimegyek a díjra, már csak 190/140 lesz ez az érték.
Hát alapvetően igen, mert hogy őszinte legyek, azért a naivitásod és az idealizmusod újra és újra meghökkentett, hogy ilyen mondatokon felidegesítetted magad, főleg amit az elején idézte, az teljesen hétköznapi politikai mondások nyilvánvalóan, hiszen azért ritka az a kormány, hogy újra elismételgess magam, amelyik azzal kezdi, hogy nem szeretném megemelni a pedagógusok bérét, ezért nem kapnak fizetésemmel, és nyilvánvalóan mindig lesz egy hibás például erre a feladatra. A végén meg a közgazdasági...
Itt mindig van hibás.
Persze, hogy ne lenne? De ezt azért mindig...
Mikor az ellenzéket hibázni azért, mert nincsen pedagógus béremelés, azt tényleg mondjuk...
Azt mondjuk sajátos érvelés, igen.
12 év, 13. év, kétharmad van.
Zárójel ugye van is, tehát hogy itt egy egész, ha már a béremelés, én csak félfüllel hallgattam, nem ennyire szorosan, mint te, de hát hogy valóban a béremelések kapcsán elég sok kérdés kinyitható, itt ugye főleg az Orbán Viktor béremelése került elő, amivel kapcsolatban nyilván ugye teljesen valid érv az, hogy ne keressen kevesebbet, mint a miniszterei, na tehát a miniszterei fizetését is ő emelte fölé, tehát a kormány. Tehát ugye az egy valóban teljesen abszolút helyzet volt, hogy Magyar Andrea meg Süli János 5 millió forintot keres, Orbán Viktor meg másfél milliót, na de hát ezt nem más állította elő, mint ez a kormány többség, és akkor erre hivatkozva kell fölemelni az övék. Tehát,
ott azt meg azért kellett fölemelni, mert hogyha valaki elmegy valami kormányzati szervnek az éléről, akkor utána akkor a végkielítés kap, hogy nehogy már kevesebb pénzt kapja hozzá képes mondjuk.
Meg egyébként szerintem, tehát ez nyilván nem egy népszerű álláspont, de hát hogyha egy bankigazgató kap 9 millió forintot, vagy 5 millió forintos fizetést, akkor összességében valószínűleg nem ördögtől való, hogy az eszférák fölött diszponáló és rájuk különadókat kivető miniszterek se kapjanak egyébként 5-öt, 8-at, 10-ed annyi pénzt, mint ezek, hiszen elvileg ugye amennyiben kellő képességek birtokában érkeznek a pályára, akkor tulajdonképpen ezt a piaci karrier lehetőségét dobják el. Nem mindenkire igaz, nyilván akkor mindenkori kormányokból, de hogy szóval összességében azon fölláborodni, hogy másfél millió forintnál többet keres a miniszterelnök, az nyilván abszurd.
A tempírozása.
Érvek, meg az érvek, igen, kicsit furcsák mögötte, tehát hogy akkor ugye ott szóba került, hogy akkor Európában hány miniszterelnök keres ennél többet, és ott elég jó összevetés, hogy az átlagbérekkel hogy állunk, tehát hogy igen.
Hát de most gondolj bele, hogyha mondjuk egy balos kormány lenne most, és Gyurcsány Ferenc, vagy Bajnai, vagy Medgyesi, vagy tök mindegy kicsoda egy ilyen gazdasági helyzetben, ilyen infláció mellett lépné meg ezt, akkor szerintem hegyes halomtól nemes medvesig állna a békemenet, és égne az összes közintézmény.
Na, de hát erről nem biztos, hogy égne azért minden közintézmény, de erről legkevésbé Gulyás Gergely tehet, hogy jelenleg nincs érdemi politikai ellentartása az ő tevékenységének, tehát hogy mondjam, és nem is célja, hogy legyen érdemi.
Arra mondtam, hogy ők mit csinálnak akkor, hogyha másik oldal tenni azt, amit most éppen ők
tesznek. Ezt a másik oldal lehet számon kérni valójában, nem Gulyás Gergelyéken.
Hát én
a politika ugye, logikája alapján, ugye?
Tehát, meg én meg civil morálból közelítem meg, és nem pedig a politikai gondolkozás, nem a pártoknak a gondolkozás irányába, és ettől nekem fölmegy a vérnyomásom, ami egyébként ugye nem szándékolt, hanem egy a szervezetemből fakadó, és ezt nem kérhetem számon a saját belső elválasztási mirigyeimtől, hogy miért történik ez meg.
Nem, hát az nyilván érdemes ezt megnézni, mondjuk Orbán Viktor 0 forintos megtakarítása, amit hát 30 év alatt ugye az ország vezetőjeként nem volt képes egy matchbox árát félretenni, hogy mondjuk azt most, hogy 2,5-szeresére emelkedik a fizetése, akkor képes lesz mondjuk valamit gyűjteni. Tehát nyilván itt azért az ő jövedelmi viszonyai ezért érdekesek. Nyilván minden évben a mérlegek kapcsán előkerül, hogy mind az édesapja, Mészáros Lőrincről ne is beszéljünk már, mind az édesapja, mind a veje milliárdos hasznokat gyűjt be egy év alatt, hogy akkor mondjuk, és ő adja a család szegény embere, hogy mondjuk akkor ezen lehet-e változtatni.
Hát nekem szegény faterom is lenyugosztalja, összerakott volna egy 6 milliárd forintos 60 pusztai kastélyt, akkor lehet, hogy én se annyira akarnék megtakarítani, és én is megelégednék az apró pénzzel. Üs Péter.
Nem, megmondom őszintén, nekem nagyon ilyen elsődleges mondásoknak tűnik, szóval szerintem tök érdekes most a politikai helyzet, már a Danit nem érdekelte annyira az infláció, mint engem, mikor
mert én a múlt héten is itt ültem.
Jöttünk lefele, de nem, szerintem nagyon érdekes az egész, és a Gulyás mostani válaszaiból, meg a bevezetőjéből is azért nagyon szerintem kiviláglott, hogy azért súlyos a helyzet sok szempontból, ugye nem csak a háború, az infláció, az energetikai válság, tehát hogy annyi válság rakódik egymásra, hogy láthatóan nehezen fognak benne, én legalábbis azt érzem, hogy nehezen fognak benne közlekedni összességében, tehát az, hogy most elkezdik ezt a ellenzéki képviselők hibásokat, tanárok elmaradt fizetésemelési. Egyébként úgy, hogy bemondja a fizetésüket, az külön a cinizmusnak tényleg a legteteje, tehát hogy mennyit keresnek azok a baloldali EP képviselők, akik állítása szerint akadályozzák, hogy tanároknak.
5 millió forintot pont annyira egyébként, mint a jobb oldaliak.
Igen, de mindegy is, szóval nyilvánvalóan, ha meg akarnak emelni a tanárok bérét, akkor megemelnék, tehát ez nem politikai prioritás Fidesznek pont. Tehát, hogy elkezdik ezeket, azért ezek mögött nagyon súlyos válságok húzódnak meg, és szerintem az egész konfliktuskeresés is azt szolgálja nyilván, hogy minél erősebben tudják majd Brüsszelre vetíteni a halmozódó indulatokat, mert az világos, hogy indulatok lesznek, hiszen az látható, hogy az inflációt. Ugye a Magyar Nemzeti Bank most úgy emelt kamatot, hogy az nem volt tervezett, tehát egyfolytában nyúkálnak bele a kamatokba.
Jelentősen
nem bírják lassítani, megállítani az inflációt. És ugye az infláció azért politikai...
Ja, ugye hogy is tudnák úgy megállítani, hogy egy nem tervezett, mármint hogy nem előre bejelentett, de nyilván a kormánnyal egyeztetett lépéssel gyorsan be kellett jelenteni a kamatemelést, hogy legalább a különböző árstopok meghosszabbítása az ne 4-20-ra lője föl, vagy 4-15-re az árfolyamot, hanem csak vissza 400 fölé, mert ugye a kamatemelés az levitte 5-6 forinttal. Tehát,
hogy... Igen, na most is akkor egy, nem tudom, ami most engem érdekel, aztán persze lehet, hogy nem így van, de akkor elmondok egy hosszabb tanmesét, hogy én most szerintem tök érdekes. Vagy,
na, kiszabadunk tehát, addig aztán. Akkor...
Igen, én maradok, csak a Dani megy ki.
Egy 30-35 percet belefér, de nem, hogy szerintem jól megérthető belőle, hogy a kétfajta politikai gondolkodás közötti különbség mondjuk, amit akár felvetettél az előbb, hogy ugye, és akkor visszatérek a repülőtársaságok extra adójához, ami ugye egyrészt kardoznak a felszínen, de valójában hordozza azt a veszélyt, hogy bizonyos légitársaságok esetleg járatai számaikat csökkentik, ahogy a Ryanair egyébként előrevetítette, és vagy esetleg repülőgépeiket is áttelepítik máshova. Ugye ha minél kevesebb repülőgép van, ugye ennek halmozott hatásai lehetnek, nyilván turizmus kevesebb, hiszen akkor kevesebb turista jön ide, ugye egész diszkont légitársaság piac azért valójában arról szól, hogy nem célpontra mész sok esetben, hanem a jó jeggyel mész valahova. Tehát ha máshova teszik, akkor értelemszerűen máshova megy majd a közönség egy része. Tehát, hogy ha csökken a forgalma a reptérnek, akkor a reptér hirtelen olcsóbb lesz. Tehát az, miközben a kormány nagyon hosszú ideje stratégiai célként tekint a reptér megszerzésére. Tehát ők, és itt ez a gondolkodásbeli különbség, hogy mikor ugye azt mondod, hogy ez nem egy tisztességes eljárás, vagy a piacról szerzett tudásaink a teljesítményről, hatékonyságról egyszerűen tagadja, csak hogy ők nem is így nézik szerintem ezt a helyzetet, hanem politikai instrumentumként, tehát eszközként tekintenek arra, hogy hogyan lehet elérni egy újabb célt, stabilizálni a Fidesz örökkévaló hatalmát, ha egy ilyen stratégiai létesítményt megszerzek. És ha már úgy is vannak az extra profitadók, akkor ez egy eszköz, hogy belenyúljak egyébként egy ilyen mellékes cél megvalósításába is. És amikor az ellenzék ráadásul belép ebbe, vagy lehetséges módon belép ebbe a konfliktusba, ugye akkor szükségszerűen nehezen tud a magyar emberek oldalán belépni, mert mindenképpen ugye a légitársaságok nemzetközi nagy cégek oldalára sodródik ebben a helyzetben, ami a Fidesznek megint egy kényelmes pozíciót teremt. És hogy ezzel szemben szerintem például, hogy ebbe, ha így gondolkodsz, és így érted a logikájukat, akkor szerintem világos, hogy hol lenne az ellenzéknek viszont bemenete. Ugye ilyen szerintem a kamatstop, ami nagyon súlyosan fog ilyen infláció mellett érinteni mindenkit, hiszen abban a pillanatban, hogy az emberek jövedelmi viszonyai radikálisan változnak, hiszen kevesebbet tudnak vásárolni a rendelkezésre álló jövedelmükből, meg rosszabbul élnek, ha ebbe ráengedték volna a kamatstopot, akkor viszont speciál pont adódott volna szerintem egy olyan politikai helyzet, ahol az ellenzék be tudott volna menni. Zárójel azért Torockai László szokta megtalálni ezeket a helyzeteket elsősorban, ahol tud segíteni ezeknek a csoportoknak, nem a baloldali ellenzék. És az Orbánék ugye szerintem érzékelték is, hogy ez egy ilyen dupla veszélyt, politikai veszélyt jelent, és ennek része az, hogy meghosszabbították a kamatstopot, ami viszont meg nyilván pont a Danival beszélgettük, hogy másrészt meg egyszer rá kell engedni. Tehát akkor meg nyilván valamikor, csak ez a pillanatmenedzsment vagy pillanaturalás szerintem annyira látszik benne, hogy jelenleg hogyan lehet kezelni ezt a helyzetet, elodázzuk. És akkor van fél évük, hogy hát, ha történik valami, és mikor odaérnek, ez nem tudom, hogy fél éves vagy pár hónapos, nem mindegy. Tehát, hogy amikor odaérnek, akkor majd újra gondolják ezt az egészet. Na mindegy, szóval szerintem ezek a különböző válságoknak így a Fidesz menedzsmentje, azt hiszem, egy elég érdekes így nézni, hogy politikai értelemben hogyan gondolkodnak, meg közben milyen mellékes vagy addicionális célokat próbálnak elérni, már persze, ha nem tévedek, és nem ez van.
Ugyan fésüljük össze ezt a rövid távot, a hosszú távon, hogy a Fidesz úgy gondolkodunk is, te is ugye az iménti expozédnak az elején arról beszélt, hogy milyen hosszú távú tervei vannak mondjuk azzal, hogy ráverik a 10 eurót a minden egyes légitársasági.
Ez csak feltevésem azért az hozzá.
Hát és azzal kapcsolatban,
tehát fontos értek, de ugye...
Igen, de bocs, akkor csak, hogy én még teljesen nem, és akkor ne hagyjuk ezt a levegőbe. Ez egy fontos cél, ugye több ezer milliárd forint a reptér visszavásárlása, hogy jelenleg Jelinek Dániellel akarják megvetetni, aki ugye elég világossá tette, hogy ebben a konstrukcióban ő ezt nem fogja. Tehát, hogy azért ez itt a rövid és a hosszú táv között, mikor olyan évben vagyunk, amikor ugye az összes állami beruházás felülvizsgálata is nagyjából leállítása van itt, azért azt nem gondolom, hogy most egy több ezer milliárdos költés az nagyjából reális lenne, még hogyha ez is a cél vele. Szerintem egyszerre van az, amit nyilván, tehát hogy jól megtestesíti a Ryanair, meg ugye a Wizz Air kevésbé ezt a nemzetközi világot, amelyikkel hadakoznak, de hát ugyanakkor meg, szóval, hogy nem tudom, hogy az egy mennyire elismerésre méltó dolog, hogy azt nem tudom, van egy ágazat, amelyiknek a szereplői, ugye a Ryanair is és a Wizz Air is több százmilliárdos veszteséget termelt tavaly, és egyszer csak extra profit adó néven úgymond megadóztatjuk őket, amikor a világon mindenki tudja,
meg
hogy egyetlen
is.
Forintot sem fognak ők ebből befizetni. Ugye írtunk róla cikket a héten a Vaskor Máté, mindegyik légitársaságnak kivétel nélkül benne van az üzletszabályzatában, hogy bármilyen azonnali adó, amit a kormány vett ki, vagy illeték, amit a repülőtér tulajdonosa, az azonnal áthárítható az utasokra. Tehát nem lesz egyetlen egy légitársaság sem, amelyik ezt maga fizetni.
De akkor
ki.
Miért azért a pár milliárd
forintért? Ezt akkor luxusadónak lehet hívni, amelyik a luxussal, fapadossal való repülés. Egyébként amilyen árak vannak ma már a fapadosokon is egyre inkább azzá válik, és akkor hívjuk így, hogy mostantól a repülni vágyókat megadóztatjuk. Nyilván politikailag nem ez a kifizetődő, vagy nem tudom, de hát, hogy érted, szóval itt azért összességében szerintem valamilyen módon nem csak az a, tehát akkor ez egy ilyen nyelvpolitikai küzdelem, akkor vannak is, amikor a Michael O'Leary az beleállt a nyelvpolitikai küzdelem.
Abszolút.
És az ellenzék is beleállhat egyébként, hogy 2022-ben nem akkora luxus ma már, főleg a balatoni árakat látva, hogyha valaki esetleg egy fapadosra eltervez menni külföldre, és nyilván 4000 forinttal egyébként egy nyaralás fejenként nem úgy drágítja meg, hogy valaki emiatt nem, mert ma már olvastam ezt valamelyik kormánypárti labban, hogy tömegével mondják vissza az emberek a nyaralásokat. Persze egy 4 fős családnak 6000 forint, és már nem olyan kevés, nem tudom én, de ugye azért egy ebédet kapsz a Balatonon. Szóval, na, tehát, hogy itt látok én más...
Annyi, tök érdekes, valóban egyébként ez a, hogy mondjam, a luxusadó keret, az valójában sokkal jobban stimmelne nyilván a helyzethez. Annyi, hogy szerintem a Fidesznek egyébként, nem tudom, hogy ilyen mélyen vannak persze ezek minden elemükben megnézve, de én azt feltételezem, hogy valójában a választói bázisának a meghatározott nem érinti ez az intézkedés speciál. Tehát, hogy az egyes társadalmi csoportokat, ha megnézzük, valószínűleg az urbánus, fiatalabb rétegek azok, amelyek árérzékenyek lehetnek ezekre a, egyébként az intézkedés logikájára, vagy eladási módjára.
Mármint a légitársaságadóról beszélünk most.
Igen, most konkrétan szüke. Arról. És valószínűleg a Fidesz ott a legkevésbé számít szavazatszerzésre, neki sokkal fontosabb, hogy ugye azokat a rétegeket megtartsa nyilván, ahol a legerősebb, legyenek azok az idősebb korosztályok, legyenek azok a település típusok szerint ugye az minél kisebb településeken élő emberek, és őket a legkevésbé érinti, és valószínűleg a legindokoltabbnak tartják azt, hogy azok, akik repülnek, ami nyilván a sok tekintetben mégis valamilyen típusú luxus, igen, az, amit a Dani mond, ez nyilván kérdés, hogy mit jelent ma ez a luxus, de minden bizony a társadalom elhanyagolható kisebbségét érinti a repülés lehetősége ahhoz a többséghez képest, amelyik...
Ez olyannyira így van, egyébként ez érdekes dolog, ugye, ha tehát mondjuk szerintem van sok szempontból például luxus, akkor az a luxus, az a típusú autózás, ami...
Igen, ez is érdekes.
Bevett dolog, és ugye itt az már rögtön egy szabadságharc, mert nyilván sokkal több ember ül autóba, vásárol benzint, vagy fizet rezsit, azt ugye lényegében mindenki, mint ahányan fapadossal utaznak, de azt a luxust egyébként, hogy mondjuk, és nyilván valakinek munkaeszköz megkerülhetetlen, stb. Nem mondom el az ilyenkor a politikai korrektség egyében az autósok védelmében megfogalmazandó közhelyeket, de hogy összességében nézegettünk most erős statisztikákat, a legutóbbi válság idején 2008 és 12 között jelentősen csökkent az autóforgalom, az üzemben lévő autók száma, és ebből adódóan a benzinfogyasztás is, vagy üzemanyagfogyasztás is. Most, hogy hogyan alakul, azt még azt hiszem, hogy nem tudni, még nincsenek ilyen rövidtávú statisztikák, de 2012 óta 1 millióval nőtt Magyarországon az autók száma. 3 millióról 4 millió autó lett. Ez alatt nem is csak az Orbán kormány, hanem az Orbán kormány utóbbi 10 éve alatt. Ez nyilván egy óriási tömeg, na de hát ha valami, akkor ez bizonyos értelemben luxus, és luxusabb, mindennapi luxus, de luxusabb, mint elmenni egy évbe egyszer nyaralni. És ugye az Szentehén, és most már tehát lehet, hogy 1000 forint lesz egyébként a benzinnek a piaci ára szeptemberben, de mi akkor is 480-ért fogjuk árulni.
És ez egyébként ez nehezen értelmezhető, mert pont, amit Dani mond, ugye azért kezdtünk erről beszélgetni, nem nagy titok.
Hát nagyon a titok, mert maga a premissza nem teljesült, és így cikk nem lesz belőle.
Igen, de attól az érdekessége megmaradt, hogy miért kezdtünk erről beszélgetni. Mert
itt legalább hasznosítjuk
ha már kiderült, hogy nincs igazunk legalább, akkor ne, igazam, mert az én téves feltevésem volt, de ezért kezdtük el nézegetni, mert az volt a feltevésem, hogy azért fontos lenntartani a benzinárát nagyon hosszú ideig, amíg csak lehetséges, azon túl, hogy megvédjük a magyar embereket, stb. Mert hogy szintén ugyanebből a szavazó logikából kiindulva, egyszerűen vidéken sokkal nagyobb szükség lett az autó, mint a fővárosban, tehát ugye egyszerűen a település szerkezetből és a tömegközlekedés hiányából és vagy
színvonalából.
Vagy színvonalából, igen, és más fajtájából adódóan, ahhoz, hogy egy középvárosban, egy kisvárosban, egy faluban mozogni tudj, autóra van szükséged. És az volt a feltevésem, hogy miközben a jövedelmi viszonyok alacsonyabbak, mint a fővárosban, tehát sokkal érzik meg a nagy urbánus központokban, máshogy érinteni azokat az embereket a árak elengedése, mint a fővárosban, és egyszerűen fontos ezeket a szavazói rétegeket infláció idején valahogy minél inkább garantálni nekik azt, hogy megvédik őket az infláció következményeit.
Ehhez képest?
Ehhez képest kiderült, hogy a főváros az...
Hát nem, ugye tulajdonképpen bizonyos értelemben igaz, csak itt már olyan bonyolult, szerintem már a premisszát elmagyarázni, hogy cikkben nem az jó. Ugye körülbelül ugyanannyi autó esik egy főre Budapesten és Pest megyében, csak egy picit több, mint a szegényebb mondjuk kelet-magyarországi megyékben, ami ugye, miközben ott ugye az életszínvonal, az átlagbér sokkal alacsonyabb, tehát valójában ugye egy alacsonyabban kereső, vagy kevesebbet kereső réteg is inkább rendelkezik autóval, vagy nem tudom, most már egyáltalán szóba se tudom már elmagyarázni, tehát hogy körülbelül ugyanannyi autó jut egy főre Szabolcsba, mint Budapesten, nagyságrendileg, miközben hát a jövedelmi viszonyok nyilván nem azonosak, tehát hogy kevesebb pénzből tartják fel azt az egy autót, vagy valami ilyesmit akarok mondani.
Igen, meg valójában most újságíró szakmai kérdések mélyére megyünk. Ugye valójában nem tudtuk volna nyilván cikkben bemutatni azt, hogy milyen, még ha tegyük fel, hogy valamilyen típusú statisztikák igazolnák is a premisszát, nem tudnánk bemutatni, hogy ezek a valóságban hogyan működnek, tehát milyen típusú funkciókra használják az autót, és milyen a fogyasztásuk, és stb. Na mindegy, szóval ez a zárójel része, de hogy ebből indult ki a gondolkodás, és ezért gondoltam én eredetileg egyébként, hogy a benzin rögzítése az ennyire kulcskérdés, miközben most már Gulyás Gergely is szavaiból is az derült ki, hogy az ellátás kockázata az meg lesz egy ponton, sőt, nagyon közeli ponton. Tehát valójában kockáztatnak valami olyasmit, ami azért hát példanélküli lényegében, tehát azt tényleg a híradókban láttuk bizonyos időközönként, hogy nem tudnak az emberek tankolni, nem tudom. De valószínűleg, és itt megint kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi a politikai mérlegelés tárgya, valószínűleg könnyebben kezelhető helyzetnek tartják annak az elmagyarázását, hogy a háború az oka ennek, mint hogy elengedjék az árakat. Vagy legalábbis annak súlyos, tehát nyilván ezt mérlegelik ilyen esetben. Minek van súlyosabb politikai következménye? A. Nincs ellátás. B. A szavazóim elmennek azért, mert drága a benzin. És valószínűleg azt arra döntésre jutottak, hogy nagyobb kockázata az ár elengedése, a piaci ár érvényesítése, mint esetleg a
igen,
másik
csak
verzió.
Annyira furcsa az a része ennek, aztán majd, tehát hogy beszélünk arról, hogy a Fidesz hosszú távon gondolkodik, vissza akarja szerezni a repteret, mert milyen jó lesz 2070-ben, amikor nagyjából minden kölcsön a miénk lesz, és közben hány olyan, és Orbán Viktor 9. unokája lesz a miniszterelnök, hogy hány olyan intézkedés van, ami egyébként ezeket a hosszú távúságnak, vagy a hosszú távú gondolkodásnak, a fenntarthatóságnak a minimumát abszolút, sem adja vissza, és én kevésre értek ehhez, csak pont beszélgettem valakivel, hogy mondjuk a rezsicsökkentésnek hány olyan vonatkozása van, ő pont a vízi közműveket hozta példának, amivel egyébként évtizedekre fejlődik vissza, vagy nem megy előre évtizedekig a nem tudom, aztán tényleg az én manuális tudásommal, de mondjuk a csövek állapota, most nagyon leegyszerűsítve mondom, tehát az infrastruktúra, hogy nem megy bele, és ugye ez a benzinről azért jutott eszembe, mert itt is, tehát a rezsicsökkentés, az látható egy teljesen visszavonhatatlan intézkedés. Tehát aki azt visszavonja, az megbukik. Uh-huh. De hogy előbb-utóbb a benzinnel is ez lesz. Most túl azon, hogy én, tehát hogy nyilván a 4 millió autó az azt jelenti, hogy azért az emberek több mint felét érinti, hiszen általában nem egy emberhez kapcsolódik egy autó. De hogy nem lehet majd 1000 forintra emelni. Tehát szerintem nem véletlenül kezdte el már a MOL mondani, hogy júliustól el kell kezdeni legalább szakaszosan emelni, mert 480-ról nem fogod tudni 900-ra emelni. A rezsit nem fogod tudni 7000-ről, tehát a gázszámládat 7000-ről 32000 forintra emelni. És akkor ilyen szempontból meg ugye mégiscsak a hosszú távú mozgásterét szűkíted le az országnak, miközben minden arról szól, hogy hú, itt aztán nagyon szuverénnek kell lenni, meg fönntarthatónak, meg minden, de itt pont a saját szuverenitásodat korlátozott be írtózatos módon, ez most már látszik is, mert csak egyedül maradunk abban a harcban, vagy a szlovákokkal, csehekkel, akik csöndbe, de ugyanazt akarják, mint mi, hogy mi legyen az orosz energiahordozókkal.
Ez lett volna a 10 perccel ezelőtt elhajított dárda kérdésem, vagy kérdésdárdának a hegye, hogy a rövidtávú válságmenedzsment az nem vezette oda, hogy az egész rádől a kormányra, vagy Orbán Viktor 9. unokájának a kormányára, és én nekem egy olyan példát írtam föl, hogy barátomnál voltam a hétvégén, aki felrakadott a házának a tetejére, de most Dani példáját húzom alá még egyszer, rakatott fel ebből a 3 millió forintos kormányzati támogatásból, ebből a felezős pénzből kollektort, napkollektort, ami ugye elektromos áramot termel. De azt mondja, hogy hiába Délpestről beszélünk, tehát nem a világ végéről, csak picit a világ végéről. Daniel, belbudai Dániel itt pimaszul félrehúzta, meghúzta a szája szélét, de mindegy. Szóval, hogy ezt én méltósággal viselem. Szóval, hogy azt mondja, hogy fönn van a kollektor, ugye, ami abban az időszakban termeli az áramot, akkor van nap, amikor viszonylag kevés a fogyasztása. Tehát nem akkor fogból lehet melegíteni, stb. És ilyenkor ugye betermel a rendszerbe. De azt mondták neki ott a szakik, hogy ezen a környéken az a helyzet, hogy maga a hálózat nem tudja befogadni. És hogyha 200, nem tudom, 30-40 akárhány volt fölé fölmegy a állazati feszültség, akkor simán lekapcsol. Tehát maga a kollektor, ami az állam támogatott azért, hogy zöld energiát termeljünk, minden háztetén ott legyen, az ott fog állni üresen, és aztán pedig visszaszívja majd, vagy rendszerből leszívja majd akkor, amikor éppen áramot kell neki termelnie. Tehát az egésznek a lényege veszik el, miközben a pénzt felhasználtuk, a gazdaság pörög, de a közben semmiféle előrejutás nincsen, és attól, hogy rezsicsökkentés van, attól maga az elmű nem tudja fejleszteni a hálózatát, miközben csak be kéne pakolni még nem tudom, még egységeket ebbe a rendszerbe. Tehát itt ezer helyen mindenhol dől össze hosszú távon, vagy akár már középtávon a rendszer.
Ugye az az érdekessége szerintem, hogy a 12 éve persze sokszor mondták, hogy összedől, nem tudom, talán el is használták egyébként, ideértve magamat is, a Fidesz első ciklusban ezeket a válságjeleket, hogy nem tudom, a bankadó bevezetésekor nem lesz hitelezés, stb. És úgy tetszett, hogy a Fidesz tudja menedzselni ezeket a válságokat. Egyébként volt nagy válság már, migrációs válság, Covid válság, tehát voltak nagy válságai. Ez szerintem radikálisan más, és a korábbi tudásaikból és tapasztalatokból vezetik le a mostani válságmenedzsmentet is, de mind...
Ezt mondod, vagy kérdezed?
Mondom. Ugyanis én azt gondolom, hogy ez nem én mondom, gondolom, hanem a közgazdászok mondják, hogy azért ez még történelmi kitekintésben is páratlan konjunktúra időszak volt, amiben ők kormányoztak. A Covid-válság nyilván okoz egy gazdasági megroppanást, de szinte biztosan üzemszerűen tudod, hogy fölpattanás követi majd azt az időszakot, tehát ott egy adott időszakot kell végigmenedzselni. Ugye egy alkalommal sem találkoztak ilyen típusú mély gazdasági válsággal. És ennek és a korábbi eszköztárral menedzselik, tehát magyarul ugyanez, amiről az előbb beszéltünk, akár a benzin, akár más kapcsán, ugyanazokkal az eszközökkel meg gondolkodással próbálják szerintem most menedzselni, és szerintem az a kihívásuk most, hogy ez menedzselhető ilyen típusú gazdasági válság tartós életszínvonal romlással. Nyilvánvaló, ha most megnézzük majd a konjunktúra indexek várakozásokat, teljesen más lesz a állampolgárok gazdasági fejlődésről gondolt, arról szóló gondolatai. Miközben ugyanazt a logikát követik majd nyilván, hogy Brüsszel háború, hát most is látjuk, hogy az inflációnak az lett a neve, hogy háborús infláció, tehát oda van bekeretezve, hogy minden ezen emiatt van, és majd utána, ha béke lesz, akkor minden rendben jön. De közben ezek a válságok azért rakódnak egymás, és nagyon nehezen menedzselhető, és a hosszú távot meg azért lássuk be, tehát teljesen elvesztették. Tehát ez a csodálatos országról szóló mitosz, amit építenek, hát könyörgöm, aki a tanárokat végignézett, azokkal a fizetésekkel pontosan tudjuk, hogy meg fog szűnni a magyar közoktatás. Tehát, hogy nincs.
Tehát, hogy ugye hányszor van ez, hogy ugye a 45 előtti időszakra tekintenek vissza, hogy emlékszik valaki egyébként, hogy ki volt a, nem tudom, Bethlen kormánynak a német Szilárdja? Mennyi volt a rezsi? Tehát, hogy azért ezeket a nagy jobboldali rendszereket nem azért szokták évtizedek múlva emlegetni, mert hogy milyen alacsony, vagy milyen jó volt az áram, vagy a kilovattóra mennyibe került. És hogy ilyen szempontból, tehát igen, hogy akkor a tanárhiány, hogy az általában a humán szférában való mindenféle befektetés hiánya, hogy vannak szerintem is hosszú távú törekvések, de mintha azok is valahogy a saját gazdasági rendszer kiépítéséhez és fönntartásához.
Hát mert abszolút azon, amit
mondasz, és nem a rendszerépítés.
Mert hogy az egész országot abból a politikai logikából vezetik lesz, ez ugye emiatt nem tudják megépíteni valójában az egész korszakot, hogy szeretnék, mert azon, amit mondasz, ugye a politikai hatalom megtartásának szükséges feltételeként az erőforrás többlet megtartására tekintenek. Ezért a gondolkodás, a hosszú távú gondolkodás mindig az erőforrások birtoklásáról szól, nem pedig az ország egyéb céljainak megépítésétől, lásd tanárnevelés, lásd most a tanárnevelést a oktatásra értem, és ehelyett az lesz, hogy mondom, ez csak az én feltevésem, de hogy a reptér kié a nap végén. Tehát, és ezekben az ügyekben mindig ez győz, és ennek nyomán szerintem elvesztik azt a kulturális lehetőséget, amiről egyébként beszélni szeretnek.
És vajon ez a középtáv, hosszú táv hol kezdődik? Tehát hol lehet az a pont? Nyilván nem meg annyi Surányival ülök itt, de azért, vagy Jaksicsokkal, de hogy valahol ez nem tudom, 5 év, vagy 10 év, vagy tényleg Orbán Viktor 9. unokája.
Hát ugye meghúzta azt a határt, ami méghozzá ugye 4 évvel ezelőtt 2030-ig, ami politikai értelemben szerintem egy reális dolog. Tehát ugye ő nagyjából akkor írja a nyugdíjkorhatárt, ami a politikában nincsen, tehát őt nem fogják elküldeni, és nem kell majd választani a választott vezetőként a nyugdíj és a fizetést között, akárha tanár lenne. De nyilván, tehát 80 évesen is lehet politizálni, meg az Egyesült Államokban 80 éves emberek közül lehet választani az elnöki tisztséget, tehát nem kell, hogy 2030-ban véget érjen, de az látszik, hogy valamilyen az ő fejében lévő keret, az nagyjából addig épül ki, és mondom, biztos, hogy vannak, tehát a repteret biztos nem azért akarják megvenni, hogy egyszer majd abból aztán 2030-ig pénz, vagy ilyesmi biztos nem lesz.
Hát meg azért a pont utól is fogjuk érni Ausztriát, mint a közelmúltban is megtudtuk.
Megtudtuk Lázár Jánostól, aki ugye 4 évvel ezelőtt még a pokol hetedik bugyraként.
Retteget.
Előtte még Matolcsi mondta egy évvel, hogy 2030 Ausztria. Bocsánat.
Szóval szerintem van, nyilván ez politikailag belátható, de valóban, és persze lehet, hogy egy nyugalmasabb évtizedben, mint hogy a 98 és 2002 közötti kormányzások nem ilyen volt, ugye ott nagyon erősen ez a szimbolika, tehát most már persze csak erre emlékszünk, hogy felúsztatják a Dunán a koronát, meg áthelyezik, meg ilyesmi, és most is van ez a várat, fölépítjük a régi valójába, az nyilván azért is történik, ha csak nem a saját szép érdezékük kedvéért.
Attól mondja meg az Isten.
Igen. Hogy majd akkor 100 év múlva, nem tudom, az legyen, hogy ennek az építészeti öröksége az, hogy az Orbán alatt visszaépült a vár. Ugye ez korábban szokott lenni, még nem tudom, a gyógyfürdőknek is a falára oda van írva, kinek a miniszterelnökségébe, miniszterelnöksége alatt, vagy idején kerültek oda ezek a stukkók, vagy nem tudom. Szóval, hogy ehhez képest most nyilván nem gondolták, hogy lesz Covid-válság, nem gondolták nyilván, hogy lesz háború, és hogy ilyen szempontból meg valószínűleg most inkább hiszik azt, hogy a politika az tényleg ez az üzemeltetés, meg a napról napra élés, ilyesmi. Tehát ugye azért az teljesen elképzelhetetlen volt szerintem, még nem tudom, 10-20 évvel ezelőtt is, hogy az legyen a kormányzás, hogy 2-3 havonta az ember az kiül, és a Facebookon elmondja, hogy még fél évvel, még 3 hónappal meghosszabbítjuk a hatósági árakat, hát eleve a hatósági ár is teljesen elképzelhetetlennek tűnt, de hogy nincsenek már több éves tervek, vagy ilyesmi, amik korábban egyébként jellemzők voltak a Fideszre, és most nem az 5 éves tervekkel élcelődöm, hanem hát megvoltak mindenféle hirdetvény, Széchenyi tervek, meg...
Első ciklus, második ciklus, és meg volt hozzá.
Igen, mindegyik. Ugye erről már szó nincsen, most ők azt mondják, hogy válságok évtizede van, és mindent így kell ez szerint de napról napra menedzselni.
Amivel persze meg, mondom, kiüresítik, és nagyon érdekes, hogy most pont ugye arról volt a Népszavában ma egy összeállítás, nagyon érdekes volt, hogy rímel talán erre a néhány héttel ezelőtti tragédia, amikor ugye a kisgyerekben maradt az autóban és életét vesztette, és erről volt, hogy hogyan nincs kísérő, vagy van kísérő
a hőségtől, órák után találtak rá, igen.
És akkor nyilatkoznak, hogy hát nincs, tehát nincsenek óvodapedagógusok, nem léteznek már. Tehát, és olyan jövedelmi viszonyok, mert amit ez az kormány garantál a köznevelés bármelyik szintjén, nem lesznek, tehát ez megszűnik. És nyilván ez a pillanatmenedzsment az olyan mértékben uralja már a gondolkodást, szerintem, hogy 2030-ig ez nem nagyon fog kiderülni, tehát addig még el lehet menedzselgetni az iskolákat, igazából ugye az elit az úgyis megtalálja az elitiskolákat, tehát nem érinti, szétszakítja a társadalmat, tehát ilyen szempontból nyilván én erről a korszakról rettenetes dolgokat gondolok, csak a politika, szűken vett politikában most érzem először, hogy ez a pillanatmenedzsment veszélyes lenne.
De ezt nem értik? Én azt nem értem, hogy ezt tényleg nem értik. Nem értik meg azt, hogy egy ilyen rendszert, ha felborítasz mondjuk a pedagógus képzést, óvónőképzést, meg a tanító, meg tanárképzést felborítod, akkor azt nem lehet visszaépíteni. Nem is a képzés, hanem
a pálya nem vonz, nem akar, igen, elveszíti.
Nem én vissza, hogy visszajön, ahhoz kell 15 év. Mert őket meg kell majd győzni a fiatalokat, hogy tessék el, mint tanárképzőre. Meg kell találni azokat a tanárokat a főiskolára, akik képesek arra, hogy motiválják, inspirálják, és tudással töltsék föl a jövő pedagógus generációját. Tehát ez egy ilyen rettenetes, és nem lehet már vagy az, hogy végtelen ostobák, vagy az lehet mögött, hogy azt gondolják, hogy ezek az emberek nem számítanak, mert egyébként aki számít, az vigye, szakadjon ketté a társadalom, az vigye a gyerekét az elitiskolába, fizessen érte, aki a jobb módúak közé tartozik, az hagyja nyálba a közegészségügyet, az menjen el. Úgy is tudja, hogyha kivárja a sort az STK-ban, hogy befejérne a bőrgyógyászatra, akkor már vége van, mire beérne, ha kivárja a CT-t, stb., akkor vége van, menjen, fizesse 30-et, 50-et, 100 000-et, és akkor ez a gondolkodás, vagy a másik az, hogy tényleg tök
szerintem vége. Benne van az a meggyőződés is egyébként, amiről tehát ami az egész Fidesz politikai logikát áthatja, hogy valójában inkább privatizálták az egészségügyet, mint az a... Egyébként a Gyurcsány kormány bukását részben okozó rendszer tette volna, ugyanis az arra törekedett, súlyos privatizációs kórházbezárásos és egyéb projekttel, hogy valamilyen módon fenntarthatóvá váljon a rendszer, úgy, hogy pénzt tesznek bele a felhasználók, tehát a felhasználók, az most csúnya szó nyilván, ilyenekkor az emberek, betegek.
Akár 300 forintok.
Ugye, nem csak 300, nyilván ott is bonyolult, mert volt napi díj, stb., de mindegy, tehát hogy ezt a rendszer teremtette volna meg azzal a céllal, hogy ugye a Fidesz ezzel szemben azt mondja most, lepusztítja a bérekkel. Most ugye az egészségügyet már valószínűleg tarthatatlanak gondolták, ugye az a bérrendezés az megtörtént nagy részt az utóbbi években.
Bár ugye ott is felül.
Ott is felül, igen.
Az orvosokkal, és az ápolókkal meg vannak, hogy...
És
majd jön valaki, aztán kicseréli az ágytálakat.
Az oktatásnál meg végképp azt mondják, mert ha elviszed, akkor te viszed el, tehát te dönted. Tehát nem az, hogy az állam teszi rád a fizetési kényszert, hanem te választod. Hogy egyébként a nap végén sokkal több pénz megy magánzsebekből egészségügybe, mint amott ment volna, az az ő politikai logikája vagy szempontjából ugye kisebb veszély, hiszen most is szabadságról hallottuk, azért tankolhatsz 20 litert, ha ahhoz van kedved, ami egyébként, ez már sokadik zárója, azért az kíváncsiak, hogy hosszú távon ez milyen kormányzati logika, hogy nem gondolja, hogy valamit mondania kell a világról ebbe az értelemben, hogy jó-e, ha növeljük a fogyasztásunkat.
Hát főleg, hogy közben meg ugye beszélgettünk arról, hogy akkor ők mennyire olvasottak, meg mennyire követik a nyugati trendeket, meg ilyesmi, de hogy itt ugye totális ellentétben van az, hogy tehát ugye ez egy létező jobboldali irány lenne, mondjuk ez a Thatcher-i, és nem is állt távol a Fidesztől valaha, tehát a közszolgáltatások leépítéséig vezető irány, hogy igen, aki valami nagyon minimálisat ott biztosítunk, de egyébként aki jobbat akar, fizesse meg, vigye el állami helyett magánba, egészségügybe, oktatásba a gyerekét, és nem tudom, minden létre. És ugye ennek megvan az egyébként Magyarországon az adópolitikai vagy elosztási háttere is. Tehát ugye egy kulcsos, 15%-os SZJA van, lehet azt mondani, hogy akinek telik, és egyébként ilyen adópolitika mellett, elvileg egy konjunktúra mellett viszonylag sokaknak is telik, lásd, 1 millió új autó van, az akkor fizesse meg ennek a költségét. És az állami, az a szegénynek lesz a szinonimája. Igen. Na csak ehhez hogyan kapcsolódik az, hogy megmondom, hogy mennyi lehet a gáz, hogy megmondom, hogy mennyi lehet a csirkemell, hogy megmondom, hogy mennyi lehet a benzin. Tehát miközben olyan szintű paternalista, állami központú, szabályozó, adhok izékkel a rendszerbe belenyúló, tényleg, tehát ilyen szempontból nem is tudom, hogy ez a baloldalisága, vagy az már azon, a balra lévő kormányzati döntések vannak, miközben ugye azért elvileg a modern baloldaliság meg valahol pont az ilyen szolgáltató típusú.
Tehát erre mondja az Péter, hogy ez nem számít, ez nem érdekli a kormányt, ugye ez nincs benne a politikai gondolkodásban.
Meg nem is keresi a konzisztenciát szerintem, tehát ami fontos neki, most pont amit a Dani mond, hogy az állami rendszerek a szegények lesznek, ugye vannak komplett megyék, tapasztalatból tudok, hogy bizonyos típusú orvosokból szinte a megyében egy vagy kettő van. De nem zár be kórházat. Mert miért? Mert a Gyurcsányék zárják be a kórházakat. Tehát igaz, hogy az a kórháznak nincs lényegében olyan típusú funkció, amit egy kórház definíció megkívánna, mert valószínűleg...
Hát most a héten elég könnyű volt, ezt a hetekben ugye a Szolnokon megvan, hogy
na, igen.
Hétfőn 4-től 8-ig lehet szülni, és...
Szolnokon.
Hát vagy Makó.
Ugye na de hogy ezek itt ugye magyar nagyváros, Szolnok azért Szolnok az már nagyváros, tehát hogy olyanokról beszélünk, és képzeljük el a középvárosi, kisvárosi kórházakat. És ezeknek a menedzsmentje, vagy fenntartatósága láthatóan nincs meg abban tehát ha a kórház definíciót tudjuk, hogy mit történik egy kórházban, már nem történik az a kórházok
igen, egy jelentős részében. Azért fontos, mert arról meg keveset beszélünk, és tehát, hogy neked, ha bajod van, az életben nem fog a magánegészségügy ellátni.
Persze, ha nagy bajod van.
Nekem, hát egyrészt, ha nagy bajod van, tehát nekem nem lesz rá pénzed.
Jó, igen.
Tehát ugye az a szint, jó a példa nyilván a bőrgyógyász, hanem van egy-két olyan dolog, amit ki lehet fizetni, de neked epeműtétre van szükséged, még az epeműtét is lehet, hogy 350 ezeren megcsinálják, azt azért már nagyon sokan nem tudják megcsinálni, de mondjuk a térdműtétedre van szükség, azt mondjuk a magánkórházban, az mondjuk a 2,5 millió
igen, fogja. Abszolút.
Azt pedig nem sok ember fogja ki, és akkor nem beszélek a sürgősségi ellátásról, nem beszélek az akut életveszélyes helyzetekről, amikor téged bizony abban az összeomló orvos nélküli kórházba fognak bevinni, és egyik mentősnek se tudod azt mondani, hogy én a Wabererbe kérem szépen magamat, és majd a végén nap végén majd veszek föl egy hitelt, és ott kiegyenlítem, vagy ilyesmi. Tehát, hogy mindenki találkozik valójában az egészségügye, csak mindenki jön ki belőle, nyilván ezért is nehezebb akkor.
Mert hát, de az a kérdés, bocs, hogy ezek a válságok most, ahogy találkoznak, hogyan rakódnak egymásra, és mennyire lesznek. Ugye azok, mindazok, amik menedzselhetők voltak egy olyan helyzetben, amikor konjunktúra van, és esetleg a jövedelmed x százalékát tudod magánegészségügyre fordítani, tehát a bőrgyógyászhoz el tudsz menni magánegészségügybe, mert...
Hát, vagy tudsz tenni az egészséget fenntartásáért, vagy nyilván igen. A rendszeres szűrésekkel, ilyesmit, tehát az alapállapot megőrzésében, meg abban van szerepe a magánegészségügynek, csak a...
Nem, de azt mondom, hogy most már ugye viszont ez a kérdés, hogy egyre többen találkoznak azzal, mert lehet, hogy egy ilyen inflációs környezetben, ugye ennek nyomájáró recesszióval másként az emberek más elkölthető jövedelme egyszerűen máshogy struktúrálódik, és lehet, hogy nem lesz pénz arra, amire korábban volt, és ha nincs, akkor erősebben találkozik azokkal a egyébként a Fidesz által eltemetett válságokkal, amik meg itt vannak a mindennapokban.
Hát ugye belátható időn belül nem az a tét az egészségügyben meg az oktatásban, hogy szar lesz az egészségügy, meg szar lesz az oktatás, hanem az, hogy nem lesz. Tehát konkrétan nem lesz biológia tanár, földrajz tanár, matek tanár, középiskolákban. Tehát nem lehet megtartani a tanítást. Az egészségügyben nem lesz bent altatóorvos, és nem 2 éves lesz az epeműtétre való, vagy nem tudom, 1,5 éves a sorbaállás, hanem 8 éves, és ott fogsz akkor a végén tényleg belehalni még az epegyulladásodba is. Tehát itt igazából ez a háttért. Azt nem értem, hogy ezt miért nem menedzselik, és miért nyilván nem reptére megy most a pénz, de sok minden más kevésbé fontos dologra megy a pénz, miközben tényleg hát így dől össze az oktatás, az egészség.
Nyilván az a válasz, hogy valójában ők ugye ezt nem teljesen így érzékelik, hanem úgy érzékelik, hogy majdnem eljutottunk arra a pontra, ahol ez már volt. Rájött erre a COVID, és akkor meg kellett lépni azt a tényleg
az egészségügyben.
Nagy mértékű fizetésemmel, és mondom az orvosoknál, amit ugye konfliktus okoz, hogy a egészségügyi személyzetnél ez nem történik meg, vagy nem ilyen lépésben, és nyilván azzal is kell valamit kezdeni, de valószínűleg azt jól érzékelik, hogy ott mások az elhelyezkedési lehetőség, tehát persze el lehet menni nyugatra is, csak ott már a nyelvtudása azért az már nyilván kevesebben bírnak, mint egy orvos adott esetben. Tehát nehezebben el tud menni, de nehezebben tud elmenni, vagy kevésbé tudja magát rászállni. Az oktatásban nyilván nincs meg ez a gyújtópont.
Hosszú, pontból vonal lesz, igen.
Igen, tehát ugye ott nyilván egyszerre történik az, hogyha 22 vagy 28 fizika szakos tanár jelentkezik egy évbe, és egyébként van 3000 iskola, akkor ott az egy hosszú távon valószínűleg jelentős fenntarthatósági problémák vannak, de ugye a tanárok átlag életkora valahol az 50-es évek elején van emlékeim szerint.
Mármint az életkor szerint.
Igen. Tehát nem fognak, tehát következő 15 évben fognak mondjuk fokozatosan nyugdíjba menni, nyilván évről évre több, és nyilván egyre kevesebben lépnek be a helyükbe, de nem egy ilyen gyors, azonnali összeomlás, és erre mindig lehet azt mondani, hogy jó, akkor kimaradt, nem tudom, 10 év, mintha lett volna egy háború, nyilván a második világháború alatt is kevesebb gyerek született, tehát valószínűleg 1961-ben is kevesebben mentek tanárnak, mint 54-be, de az majd valahogy azzal lesz, és hogyha majd nem tudom, olyan lesz a világ, akkor majd egyszer nekiugrunk a pedagógus béreknek is. És a lerohadás meg ilyen szempontból nem olyan típusú veszély, mint az, hogyha a COVID alatt szembesülsz azzal, hogy ja, hát nincsenek orvosok.
Igen, azzal egyébként, hogy engem ez egyébként a mániám volt régen is, hogy bármilyen politikusnak valódi célja egyébként az, nem az csak, hogy a hatalmat menedzselje x évig, és elnevezzenek róla egy korszakot, az valójában oktatás nélkül nincs, nem létezik. Na de, ez egy olyan társadalom, amiben ugye a budapesti középső régió EU-s átlag fölötti teljesítményt tud minden gazdasági rangsor szerint, miközben a legszegényebb 20-25 régióban meg ott van a Észak-Kelet-Magyarország részben, most pont vannak változások.
250 valány EU-s régió van, 7 magyar régió van, és 7 magyar régióból 3 vagy 4 az utolsó 16-ban van benne.
És ugye ezek az egyenlőtlenségek hogyan menedzselhetők? Ugye oktatással, tehát másként nem lehet egyszerűen versenyképesebbé tenni, ha már ezt a szót használjuk, ezeket a régiókat, mintha a tudást viszel oda, esélyt kínálsz, lehetne sorolni. Ők ugye azt mondják, csak munkahelyel, de a munka, ugye, tehát ha nem teremted meg a szükséges feltételeit annak, hogy minél több embert képes legyen mobilizálni, a cigányságnak nem adod meg azokat az esélyeket, amik ahhoz kellenek, hogy kitörjenek a mély szegénységből, legalább egy-egy nemzedéken túl egyet lépjenek, akkor ugye valójában hosszú távú céljaid nincsenek. És ehhez olyan eszközök kellenek, ha azt mondod, hogy te Borsod megyébe dupla annyi fizetést adsz egy tanárnak, mint Pesten, akkor van esélyed arra, hogy bizonyos emberek elgondolkodnak az, hogy A, nem mennek Pestre, B, életük bizonyos szakaszában akkor vállalják ezt a egyébként kulturálisan nyilván bizonyos értelme szegényesebb környezetben lévő életet, mintha a nagyvárosban élne, és akkor van arra esélyed hosszú távon, hogy valami történik. Ugye itt nem, hogy ez van, hanem az ellenkezője, hiszen ha van 22 fizikatanára, ez volt a példa, akkor nyilván a legjobb iskolák fognak értük versenyezni, hiszen...
Ez konkrét szem ráadásul, hát és vagy nagyjából konkrét
és
szem.
És akkor az a 22 a legjobb fizikatanára egyébként, aki az megy, másik, vagy azért megy 22, mert ott 71 pont a ponthatár. És
hányan végzik el egyébként a 22-ből, tegyük hozzá.
Igen, csak ezt mondom, hogy ugye minél kevesebb tanár van, értemszerűen a jobb iskolák vonzásképessége és az urbánus területek elévő iskolás mondat egyre nagyobb lesz, és így néptelenedik el az a vidék, amit egyébként a Fidesz történetében állandóan azt hallgatjuk, hogy nincs fontosabb, mint a falvak megtartása, a vidéki embereknek az életesélyeinek a javítása, és sorolhatnánk, és a magyar kultúra erészének őrzése.
De oda ment is pénz, Péter, tehát hogyha jár az ember a vidéken,
de infrastruktúrális.
Így van.
Infrastruktúrális, tehát a humán tőkét ők egyszerűen nem tartják arra.
Na de hát az világosan látszott itt már a kormányzás elején is, akkor az, hogy ez a kormány a tudást ilyen szempontból nem tartja olyan borzalmasan sokra, és akkor finoman fogalmaztam, hanem előtérbe helyezi mondjuk a képzettséget. Tehát ugye az, hogy odaadja Parag Lászlónak egyébként a szakképzést, és azt mondja, hogy nem menjetek gimnáziumban, mert abban még bármi lehet, igen. Hanem mindenkinek legyen egy szakmája, zárójel, ezt egyébként bizonyos fokig igazolja is az élet. Abszolút, tehát ugye Magyarországon nem csak orvos hiány van, meg fizikatanár hiány, hanem ugye olyan szakember hiány is, mert valóban volt a 90-es éveknek, 2000-es évek elejének egy ilyen ugye a felsőoktatás bővítése, ilyesmi, azt, és az érettségi, azt már tényleg semmit nem ér ma, tehát hogy akinek egy alapdiplomája nincsen, az alapdiploma lett az új érettségi, miközben kiürültek szakmák, és mondjuk például ez, én távol áll tőlem ez a fajta, nem tudom, ilyen kétkezi világ ilyen szempontból, de ez nyilván volt egy teljesen rosszul fölismert dolog, hogy valamilyen módon azzal kezdeni kell valamit, csak itt is nyilván ugye mivel kötötték össze? A tankötelezettség korhatárának levitelével, miközben az nem biztos, hogy baj lenne, hogy adott esetben mondjuk írni, olvasni tudó szakemberek jönnek ki a rendszerből, tehát mondjuk nem csak van egy szakmájuk, de adott esetben még van valamilyen olyan képességük is, hogy adott esetben majd egy pontján az életüknek, hogyha már nem esztergályosra lesz szükség, hanem ácsra, akkor majd el fog tudni olvasni egy könyvet, ami segíti őt az átképzésben, vagy ilyesmi, de hogy ebbe az irányba vitték el, és ez megint a szétszakításhoz vezet nyilván, mert nyilván nem Budapesten nőtt meg jelentősen a szakképzésben résztvevők száma, hanem ők a vidéket úgymond így tervezik felzárkóztatni, vagy részben ezáltal.
Egy ilyen félperces kanyarral zárjuk már le akkor a mai beszélgetésünket. Ugye most ilyen közép meg hosszú távról beszéltünk, hogy az egészségügy meg az oktatásnak az állapota az ráborítja, felborítja a rendszert. De hogyha GKI-nál azt olvasom, hogy 500 milliárdot azonnal áthárítanak ránk a megadóztatott cégek, a KSE meg azt írja, hogy élelmiszer termelői árak áprilisban az egy évvel korábbihoz képest 45,7%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, és márciushoz képest, tehát egy hónap alatt is 8,3% volt a növekedés. Eresztük el a hosszú meg a középtávot, az 5 éveket is. Ezt meddig nyeri be a magyar, és meddig lehet ezt kompenzálni ellenségképzéssel, recsicsökkentéssel, benzinástoppal, meg azzal, hogy a baloldal miatt nem lehet emelni a tanárok bérét.
Hát szerintem itt ez kulcskérdés, ez nagyon fontos, én ezért áprilisban is ezt mondtam, hogy valójában az ellenzék sokkal nagyobbat vesztett, mint gondolja, és Orbán Viktor sokkal nagyobbat nyert, mint gondolja. Ugye, ha ez egy szűk többségű Fidesz frakcióba megy neki egy ilyen válsághelyzet, ahol politikai nyomás van az egyes intézkedéseken, ahol politikai nyomással kell szembesülnie a kormánypárti politikusoknak, amikor ezekről beszélnek, akkor nagyon, nagyon forró politikai időszak következett volna ebben az időszakban. És itt jön vissza a példa, amit te mondasz, hogy mi történne, ha a Fidesz lenne ellenzékben. Ugye a Fidesz akkor ereje és versenyképessége révén azonnal politikai nyomást tett minden intézkedésre, tehát egy irtózatos, magas hőfokú politikai mezőben voltak. Ma jelenleg, ha szétnézünk, azért nem nagyon érzékelett, hogy létezik az ellenzék ebben. Tehát már mint tisztességesen kimennek a Facebookra és a levelező listákra a sajtóközlemények, de valójában a Fidesz érdemi politikai nyomás nélkül menedzselheti ezt a helyzetet. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal ennek a helyzetnek és ezeknek a számoknak valójában, ha lenne politikai nyomás mellettük, akkor sokkal súlyosabb kihívás jelentének a Fideszre, mert ezek egyszerűen őrült módon rontják az emberek megélhetési lehetőségeit most Magyarországon.
Hosszabb leszek még én is ennél.
Ugye a kérdés az volt, hogy az emberek meddig tűrik.
Abszolút, és ezt. Pont erről, hát, hogy én azt gondolom, hogy az emberek azért tűrik ezt most még viszonylag jól, mert arról azért nem szabad megfeledkezni, hogy nem egészen 4 hónappal ezelőtt volt egy iszonyatos volumenű pénzkiáramlás.
Igen, ez is igaz.
Ugye visszakapták a gyereket nevelők az előző évi személyi jövedelemadójukat, a nyugdíjak ugye infláció követő módon nőnek, ami de legalább annyival nőnek, még hogyha időnként visszamenőleg is, de hát, hogy...
És lakástámogatások lehetne sorolni.
Ja, és a nyugdíjat, azt akarom mondani, persze ugye a nyugdíjasok leginkább olyasmire költenek, ami nem 10%-kal drágul, de hát a piacon meg nem lesznek idén 10%-os béremelések nyilván. Tehát azért 4 hónapos távlatban, hát szerintem az emberek most még azt mondják, hogy a fene egye meg, megint mennyire megdrágult, nem tudom, a paradicsom meg a csirkecomb. És megnézik, tehát nyilván valakit az éhhalál fenyeget, de hogy meg annál sokkal többen vannak azok, akik egyébként hozzászoktak ahhoz, hogy nem a Lidl katalógus alapján döntik el, hogy mit esznek a héten, és most meg az alapján döntik el. Zárójel, ez egyébként Németországban is teljesen bevett dolog, nem azért, mert annyira napi szinten, vagy napról napra.
Kicsit más bázisról.
Hát mert ez része a kultúrának valójában, hogy nem tudom, ez a protestáns etikával mivel függ össze, de hogy ez még egy létező dolog is, de nálunk nyilván ilyen szempontból nagyobb a baj, de ez akkor lesz igazán nagy, hogyha ez tartós marad. Tehát, hogyha már pedig ugye azt nagyjából azért azt szoktuk meg, hogy a euró árfolyam, tehát hogyha elérte a 400-at, az nem fog visszamenni 350-re. Ugye, ahogy amikor egyszer elérte a 270 környékén, ahol a kormányváltásnál volt a 330, hát soha nem erősödött vissza, amikor fölment 350-re, soha nem ment vissza, most, hogy fölment 400-ra, nem fog visszamenni, lehet, hogy 400 alá, és a 390-80 fog megállni, de hogy nem megy, ugyanez igaz az árakra, tehát, hogy nem emlékszik senki olyanra, hogy megdrágult a paradicsom, de jó, jövőre sokkal olcsóbb lesz, hanem ugye most is az van, hogy van egy
nem sárga. Eddig,
igen, ami nem drágul, de alapvetően azon a szinten ragad meg, hogy ez meddig lesz így, hogy valóban idén megáll-e 10% környékén az infláció, vagy
nem, inkább, most fölötte van.
Hát igen, de a 10,8-os a 10% környéke, tehát hogy ezen a szinten lesz-e, vagy ennél jóval magasabban, hogy erre az idei bázisra jövőre mi rakódik rá, tehát hogy jövőre 5% lesz-e, és akkor az két év alatt persze brutális infláció a két évvel ezelőtti szinthez, de vajon megáll-e azon a szinten? Mert hogyha most 4 hónapig azt tapasztalod, hogy nehezebb az élet, meg többbe kerül, akkor elkezded meghozni azokat a megszorításokat a saját életedre vonatkozóan, amik ehhez kellenek. De hogyha mindenre jövőre rárakódik az, hogy de jövőre nem fogja visszakapni az adóját a családos februárba. Hogy jövőre egyébként már nem lesznek meg az, ugye kifutnak majd bizonyos családtámogatások is. Hogyha ez együtt tud szerintem egy a középületekben is annél a mainál sokkal érezhetőbb válsággá összeállni, és majd akkor kérdés lesz az, hogy ezért kitokolnak, nyilván lehet külső körülményeket okolni majd akkor is, meg nyilván azért majd föl lehet vetni azt is, hogy egyébként ennek az egész rendszernek, amiről korábban beszéltünk, a távlatosság hiánya, az egyes intézkedésekben meglévő kétarcúsága, tehát hogy miközben ugye bizonyos költségeket, rezsit, benzint ennyire alacsonyan tartok, aközben annyira nem tudok más csinálni, vagy semmit csinálni a másik emelkedő árakkal, azt akkor hogyan verem el rajtuk. És...
Bocsánat, de minél ők leghosszabb adása lesz, mert még egy mondattal a Danira hagy reagáljak, hogy ráadásul ez a távlatosság hiány, ez abba pont, amit a Dani mond, nagyon látszódik, hiszen ugye a választási győzelem érdekében meghoznak olyan jóléti intézkedéseket, amelyek egyébként az akkor már kitörő inflációt nagyon súlyosbítják, ugyanis az infláció akkor tud értemben, vagy részint ettől is függően csökkenni, ha csökken a kereslet értemszerűen, hiszen ha kisebb kereslet van, akkor nem lehet tovább növelni egy ponton az árakat. Ám ugye ők adták oda szabadon elkölthető pénzt, amit lehetett költeni, vagy ami miatt esetleg még nem is érződik, vagy visszafogottam, hogy máshogy érződik.
És annak a bármilyen szintű kommunikáció nélkül, hogy ezt a pénzt nem azért adjuk 2 hónappal a választás előtt egyébként, mert baj lesz.
Igen, igen, igen.
Hogy most van az a helyzet, amikor nem tudom, még tartalékot igen. kell képezni, hanem most van az, hogy...
Most annyira jól megy, előre megyünk, igen.
Megtermeltük, megérdemlik a magyarok, arról beszélt Orbán Viktor. Sokat dolgoztunk együtt közösen a Fidesz kormánnyal, vissza lehet adni.
Na de így halmozza a válságot, mert ugye így súlyosbítja igen. az inflációt egyrészt, másrészt ugye így a kamatstoppot viszont kénytelen tovább maga előtt görgetni, mert hogy a kamatstop bevezetése után ugye nem tudja elengedni, mint hogy súlyosbodik az infláció, ami részben azért súlyosbodik, mert odaadta a szabadon elkölthető pénzt. Tehát, hogy valójában ezeket a válságköröket ugye építik maguknak, és nyilván az a reményük mindig, hogy a korábbi 12 évben ezúttal is sikerül majd menedzselni. Csak a korábbi válságban szerintem van különbség, ugye a Covid válság is azért abban az értelemben sokkal kisebb gazdasági válság volt, hogy az emberek költeni sem tudtak, hiszen nem tudtak utazni, szórakozni, sorolhatnánk. Tehát valójában a pénz, ami egyébként nyilván az egyik meghatározó gazdasági várakozások, a politikai percepcióidat nagyban meghatározzák. Ehhez kapcsolódó súlyos válsággal még nem nagyon találkoztam.
Hát az én privát konklúzióm akkor itt a 54. percében a mi műsorunknak, 9 percet hosszabbított a bíró, hogy mellén zsebemből előhúzom és megcsókolom a Jakab Péter fényképemet, és akkor lemegyek a Spárba, mert ezelőtt 2 héttel 520 forint volt a minőségi kisrút párizsi, most legutóbb láttam 740-ért talán, és akkor ha még idővel érek, akkor 1000 alatt meg tudom vásárolni, és akkor jó kis reklámhelye Unilever mustára, megtartósítószer neki, jó, megküldöm kis fehér kenyérről, és akkor meg lesz a mai vacsorám. Tehát Parizerrel, Párizsival, köszönjük el Budapestről, népes hallgatótáborunktól minden jót.
Ez a 3/3, a mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.